Mai alkalommal Mózes 4. könyvének 19. fejezetét szeretném a testvérek elé hozni. Tehát 4 Mózes 19. Az egész fejezetet szeretném felolvasni. Azután így beszélt az Úr Mózeshez és Áronhoz. Ez a törvény rendelkezése, amelyet megparancsolt az Úr. Mondd meg Izrael fiainak, hogy vigyenek neked egy hibátlan, vörös tehenet, amelynek semmiféle fogyatkozási nincs, és még nem volt rajta iga. Adjátok az Eleázer papnak, és ő vitesse ki azt a táboron kívülre, és vágják le a jelenlétében. Vegyen Eleázer pap vért az ujjával, és hintsen a vérből 7-szer a kijelentés sátra elé. Azután égessék el a tehenet a szeme láttára, a bőrét, a húsát és a vérét a ganéjával együtt égessék el. Vegyen a pap cédrusfát, izsópot és karmazsinfonalat, és dobja a tehén égő részei közé. Azután mossa ki ruháját a pap, mosakodjék meg vízben, majd menjen be a táborba, de tisztátalan lesz a pap estig. Mossa ki vízben a ruháját az is, aki elégette a tehenet, és mosakodjék meg vízben, de tisztátalan lesz estig. Egy tiszta ember szedje össze a tehén honvát, helyezze el a táboron kívül egy tiszta helyre, és legyen az Izrael fiai közösségéjé, hogy vétekből megtisztító vizet készítsenek vele. De mossa ki a ruháját az, aki összeszedi a tehén hamvát, és legyen tisztátalan estig. Örök rendelkezés legyen ez Izrael fiai és köztük tartózkodó jövevények részére. Ha valaki megérint bármely emberi holttestet, tisztátalan lesz 7 napig. Az ilyen tisztítsa meg magát azzal a vízzel a vétektől a 3. és a 7. napon, akkor tiszta lesz. De ha nem tisztítja meg magát a 3. és a 7. napon, akkor nem lesz tiszta. Mindaz, aki halottat, emberi holttestet érint, és nem tisztítja meg magát, az tisztátalanná lesz az Úr, tisztátalanná teszi az Úr hajlékát. Ki kell írtani az ilyen embert Izraelből? Amíg nem hintették meg tisztító vízzel, addig tisztátalan lesz, rajta van a tisztátalanság. Ez a törvény, ha egy ember meghal a sátorban. Tisztátalan 7 napig mindenki, aki bemegy abba a sátorba, vagy ott van a sátorban. Tisztátalan minden nyitott edény, amelyre nem kötöttek födelet. Mindaz, aki a mezőn fegyverrel megölt embert vagy halottat, emberi csontot vagy sírt érint, tisztátalan lesz 7 napig. Vegyenek a tisztátalanért az elégetett vétek áldozat hamvából egy edénybe, és öntsenek rá forrásvizet. Azután vegyen egy tiszta emberi zsópot, mártsa a vízbe, és hintsen a sátorra, az összes edényre és azokra, akik ott vannak, majd arra is, aki csontot vagy megölt embert, halottat vagy sírt érintett. Hintse meg a tisztátalant a 3. és a 7. napon, és miután megtisztította őt vétekétől a 7. napon, az mossa ki a ruháját, mosakodjék meg vízben, és este már tiszta lesz. De aki tisztátalan és nem akar megtisztulni vétkétől, azt az embert ki kell írtani a gyülekezetből, mert az Úr szent helyét tisztátalanná tette, és nem hintették meg tisztító vízzel, ezért tisztátalan. Örök rendelkezés legyen ez is. Aki a tisztító vizet hinti, mossa ki a ruháját, mert aki megérinti a tisztító vizet, tisztátalan lesz estig. Minden tisztátalan, amit a tisztátalan megérint. Ha egy ember ér hozzá, az is tisztátalan estig. Ez egy olyan fejezet, amelyet én is többször egymás után elolvasva, átgondolva. Az első gondolatom az volt, hogy milyen jó, hogy mi újszövetségi emberek vagyunk. De ez csak egy felületes gondolkodás, mert Isten igéje nem véletlenül iratott le abban az időszakban, és nem véletlenül, hogy ezt a nagyon komolyan úgy összegezném, hogy tisztulási törvényt, azt, amit Izrael népének be kellett tartani. Az első gondolatom az volna, hogy nem tudni pontosan, hogy időben, ha itt megyünk sorrendben a 4 Mózesben, a 18, 19, 20, 21. fejezetben, hogy ez a rendelkezés az igazándiból mikor adatott Izrael népének a 40 év, a 40 év pusztai vándorlás alatt. Az alatt, illetve 38 év alatt. Az alatt, amíg ugye, ami után már az engedetlenség miatt az Úr kijelentette azt, hogy nem mehetnek be Izrael földjére, el kell pusztulnia annak a nemzedéknek, aki engedetlen volt, és nem hitt az Úr szavában, és azoknak a kémeknek adott igazat, akik azt mondták, hogy nagyon erős népek laknak ott, és nem tudjuk majd elfoglalni. Tehát nem tudjuk az időbeliséget, de nincs is konkretizálva, de biztos, hogy ez szervesen kapcsolódik ehhez a 40 év felesleges pusztai vándorláshoz. Miért gondolom én ezt? Ugye, mivel az Istennek a jogos haragja sújtotta azt a nemzedéket, akinek el kellett pusztulni a pusztában, így aztán ez a fajta a halottakra, elsősorban a halottakkal az étkezésre vonatkozó rendelkezések pont ezt a nemzedéket, sújtották. És hogy miért van ennek azért fontos mondani valója? Hát ugye 600 ezer fő volt az, megközelítőleg akik ugye 20 éven fölüliek voltak, de ugye ezek csak a férfiak igazándiból, tehát itt még a nők nem voltak hozzászámolva. És hogyha ezt a 38 évet számoljuk igazándiból, amíg feleslegesen a pusztában bolyongtak, és ugye igazándiból ez a nép, illetve ez a nemzetség, ez kihalt, hogy így mondjam, ugye akkor, ha egy ilyen rövid számítást végzünk, akkor az azt jelenti, hogy naponta 70-80 halott volt a táborban. Naponta 70-80 temetés, naponta 70-80, szembesülés, andava az igazsággal, amit az Úr elmondott nekik büntetésként. Tehát én úgy gondolom, hogy minden halott és az ahhoz kötendő, itt a 19. fejezetben leírt törvény, a megtisztulásnak, tisztulásnak a törvénye, az az engedetlenségre emlékeztette őket. Az engedetlenségre és az engedetlenség következményére, és nem csak az engedetlenség következményére, hanem arra is, hogy az engedetlenségtől meg kell szabadulni. Meg kell szabadulni. És az a megtisztulás törvénye számomra azt is jelenti, hogy külsőlegesen is ki kellett fejeznie azoknak az embereknek, akik a halottal érintkeztek, hogy attól a engedetlenségtől, attól a bűntől, amelyet az a nemzedék elkövetett, attól ők elhatárolódnak. Attól ők meg akarnak tisztulni, attól igenis az Úr rendelését követik ebben is, tehát teljes mértékben máshogy gondolják, és a más gondolat ugye a cselekedetekben is meg kellett, hogy nyilvánuljon. Tehát emlékeztette őket a bűnre és a bűnnek a következményére. És ez az emlékeztető jelként fogom fel ugye ezt az egész tisztító vizet elsősorban, ezt a jelképet. És ugye arra emlékeztette őket, hogy az engedetlenség ez kollektíven jelentkezett, és az engedetlenség következménye is ugye kollektíven érintette egész Izraelt, kivéve ugye Kálebet és Józsuét és az ő családjukat. Bár ugye az ő családjukat is érintette olyan szempontból, úgy gondolom, hogy ugye az idősebbek ugyanúgy elpusztultak a pusztában, ugyanúgy meghaltak. Aztán a másik, ami számomra ez az egész rendelkezés, amit mögöttes tartalomként ott van, ugye az, hogy ez a bűnnek a következménye, ez nem kerülhető el. A bűn következményt ugye nem lehetett elkerülni, és ugye mindannyian tudjuk, ugye a Róma 6.23-at, ugye a bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelme ajándéka az örök élet. Tehát a bűn zsoldját, a halált, azt el kellett szenvedniük, de ennek a bűnnek a következményét, hogy így mondjam, a halált, annak a bűnnel való beszennyeződést, azt ilyen formában, ezzel a tisztító vízzel való lemosásban, érintkezésben, ezzel is ki kellett fejezni. És aztán még, ami számomra ugye emlékeztető jelként ott van az egész fejezet, ugye, ami szintén egy ilyen következmény, és amivel mindenkinek számolni kell, hogy a halállal mindenki, igen, tehát a halállal mindenkinek számolni kell, és a halálnak hatalma van az ember fölött, nem kerülhető el, de a szellemi halálra, arra a fajta szellemi halálra, ami ugye az engedetlenség bűnének a következménye, erre a szellemi halálra, erre van tisztítás, van lehetőség megtisztulás, van lehetőség ebből, kijönni. És ugye pontosan ez a fizikai halál, és az abból következő, tehát a fizikai halállal való érintkezés, és abból való tisztulás, ennek a jelképe, ennek a gyakorlása, úgy gondolom, hogy folyamatosan erre kellett, hogy a pusztai népet újra és újra emlékeztesse, hogy ebből a bűntől szellemileg lehet csak igazándiból megtisztulni. Van egyfajta külső tisztulás, de van egy belső tisztulás, amelyet újra és újra mindannyiuknak alkalmazni kellett, és pontosan ezek a jelek, ezek a rituálék, ezek a tisztulások, amelyeket el kellett végezni, ezek emlékeztették őket igazándiból, hogy miért fontos az Úrhoz ragaszkodni, és miért fontos szívből ragaszkodni az Úrhoz. Ugye föltehető az a kérdés, hogy hát ez a tisztító víz igazándiból mit végzett? Mit végzett? És ugye volt ennek valami fajta rituálén kívül, emlékeztetőn kívül, jelen kívül valami fajta konkrét, hogy mondjam, tehát megfogható miértje, értelme. És én ugye hát arra gondoltam, hogy hát mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen majdhogy nem trópus, de inkább azt mondom, sivatagi környezetben, 30-40 fokban, azért egy táborban, ahol ugye folyamatosan ugye azért emberek halnak meg, a víznek nem csak jelképesen, hanem fizikálisan is egy tisztító szerepe van. Hiszen ugye azért mindenfajta betegség, mindenfajta olyan fertőzés felütheti a fejét pontosan ezeken keresztül, tehát a holttesteken keresztül, ami aztán az élőket is megfertőzhette. Tehát egy a víznek, én úgy gondolom, hogy egy egészségügyi tisztító szerepe is van itt, az mellett, hogy egy nagyon fontos jelképet takar, azt a fajta jelképet, amiről előbb már beszéltem. Vissza szeretnék térni két gondolat elég arra, hogy ha már itt a jelképeknél vagyunk, akkor mi is volt igazándiból az Úrnak a célja mindig Izrael népével. Ugye az Izrael népével, ahogy az ősatyáknak is már, ahogy Ábrahámtól kezdve megígérte, hogy kihozza őket, nagy néppé teszi őket, ő az ő Istenük lesz, a nép pedig ugye követi Istenét, és megmutatja pontosan a mindennapokon keresztül, az Istenhez való hűségén keresztül azt a fajta dicsőséget, visszasugározó, és azt a fajta, hogy mondjam, szentséget, ami más népeknek is egyértelműen utat mutat az Úrhoz. És ez volt az Úr célja, és az Úr célja még az volt Izraellel, hogy az 5 Mózes 39b-ben szeretném felolvasni, tehát 5 Mózes 39 második részétől. Úgy van itt, hogy mert újra örömet telik az Úrnak abban, hogy jót tegyen veled, ahogyan örömet telt atyáidban. Ha hallgatsz az Istenednek, az Úrnak a szavára, megtartván parancsolatait és rendelkezéseit, amelyek megvannak írva ebben a törvénykönyvben, és ha megtérsz Istenedhez, az Úrhoz teljes szívvel és teljes lélekkel. Tehát ami nekem fontos, hogy mi volt az Isten eredeti célja Izrael kiválasztásával és azzal, hogy ő vezetni akarta őket, pásztorolni akarta őket, olyan helyre akarta bevinni őket, amit valóban nekik készített, hogy újra örömeteljék a népben. Ez volt eredetileg is a célja, hogy örömeteljék benne, hogy lássa azt a fajta rendet, amelyet ő adott nekik, hogy a nép elfogadja, beleáll, szívbe beleáll, és ezáltal dicsőíti őt. Az Úr örülni akart Izrael népének, és ugye az engedetlenség, többszöri engedetlenség, és a legutolsó engedetlenség az, hogy fellázadtak, nem hitték el, hogy képesek elfoglalni Izrael földjét, Kánaán földjét. Ugye ez a fajta, hogy mondjam, Úr öröme, ez nem teljesedhetett be, és az a második oldal sem, hogy azt várta igazándiból az Úr, hogy ez létrejöhessen, de hogyan jöhet ez létre? Úgy, ahogy itt a 10. versben le van írva, 35, tehát 5 Mózes 30:10-ben, ha megtérsz Istenedhez, az Úrhoz teljes szívvel és teljes lélekkel. És úgy gondolom, hogy ez a teljes szívvel és a teljes lélekkel való megtérés, ez megint egy olyan dolog, amin ami a, itt a 19. tehát a 4 Mózes 19-ben ez a tisztító vízen keresztül újra és újra erre emlékeztette Izrael népét. Újra és újra erre emlékeztette, hogyha megtérsz teljes szívvel és teljes lélekkel. Hogy szüksége van a megtérésre, szüksége van az Úrhoz fordulásra, szüksége van ahhoz, hogy valóban teljes szívvel és teljes lélekkel keresse az Urat, és ezáltal, hogy mondjam, élete legyen. Tehát aztán a következő gondolat, amit ugye itt az igében le van írva, hogy itt visszatérünk a 19. fejezetnek az elejére, erről a vörös tejénről beszél az ige, amelyet föl kellett áldozni. És ugye itt az van írva, hogy hibátlan, semmiféle fogyatkozás nincsen rajta, amely egyértelműen ugye Jézus Krisztusra, az áldozati bárányra mutat, és annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy amikor készültem erre az ige szakaszra, erre a fejezetre, akkor elolvastam a McIntosh-nak ugye erről a fejezetről írt értekezését. És én nekem kicsi a bölcsességem, kicsi a tudásom, kicsi az a fajta látásom, bevallom őszintén, ami ebben a fejezetben az Úr el akar nekünk mondani. De ugye a McIntosh az egész 19. fejezetet az Úr Jézus Krisztusnak az előképeként mutatja be. Én ezzel ugyan nem vitatkozok, de úgy gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus a megöletett bárány, a megöletett páska bárány, a megöletett tökéletes bárány, és itt a vörös tehénre hanva és az azon keresztül való tisztulás, akkor én nem tennék egyenlőségjelet. Én úgy gondolom, hogy ez inkább egy olyan jelkép, ez nem vétektől való, hogy mondjam, tehát bűntől való megtisztulásra adatot, hanem inkább egy jelként, egy külső fizikai, hogy mondjam, jelként, és azon keresztül, hogy mondjam, emlékeztető jelként a bűnre, és ugye annak a következményébe. Tehát röviden és tömören én egy az egyben nem tennék előjelet, hogy a vörös tehén annak erre, hogy hibátlan volt, fogyatkozás nélküli, és ennek az áldozata az egyértelműen Jézus Krisztusra, 100%-osan Jézus Krisztusra utal. Az azonos valóban, hogy ugye ezt a tehenet is a táboron kívül kellett leülni, hogy Jézus Krisztus is ugye Jeruzsálemen kívül szenvedett, ahogy látjuk azt, hogy ugye az ő teste megtöretett, az ő vére kiontatott, itt is látjuk azt, hogy ugye a vér kiontása, és ugye a vér hintése az, ami ugye a sátor felé, az, ami egyfajta jelkép, egyfajta áldozatnak az előképét hozza elénk, de még egyszer mondom, én nem tudok egy az egybe a saját látásom és bölcsességem által itt a vörös tehén áldozata és Jézus Krisztus engesztelő áldozata közé egyenlőséget rakni. Aztán van még itt három olyan dolog, amire szeretnék kitérni, hogy azt írja itt az ige, hogy tehát amikor elégették ezt a tehenet, akkor a tehénhez venni kellett a papnak cédrusfát, izsópot és karmazsin fonalat, és ugye ezt is be kellett dobni a tehén égő részei közé. És ugye ez is egy olyan szimbólum, mert ugye a cédrusfa ugye az egyik legértékesebb fa volt, ugye mindig a gazdagságnak egyfajta jele, de nem csak a gazdagságnak a jele, hanem az örökzöld, hogy mondjam, tehát a nagyra nőtt, a hatalmasa, igenis a hatalomnak egyfajta, a gazdagságnak egyfajta jelképe, nem beszélve arról, hogy a cédrusfának, én ezt nem is gondoltam, hogy van egyfajta illata, egy jellegzetes illata, ami egy nagyon, hogy mondjam, tehát jellegzetes, finom illat. Aztán az izsóp, ugye tudjuk, hogy ez az izsóp már megjelenik ugye a kivonuláskor is, ugye amikor a páska báránynak a vérét kellett ugye az ajtófélfára fölkenni, ezzel az izsóppal kellett, ugye ez egy növény, ami ahol szinte mindenhol nő, tehát tehát ennek a jelképe számomra a cédrusával pont ellentétes, tehát egy általános dolog. A karmazsin fonal, az pedig ugye a vért jelképezés, az is egy ilyen, főúri valahol, valamilyen szinten mégiscsak, hogy mondjam, tehát magasztos jellel bíró anyagnak a jelképe. Tehát ezt a hármat kellett igazándiból beledobnia ennek a veres tehénnek az áldozata közé, és így kellett igazándiból elégetni ezt az egészet. És ez a tisztító víz először a 4 Mózes 30-ban, egy pillanat, remélem, hogy jól kerestem ki, hát jól írtam föl. Nem. Igen, 4 Mózes 31-ben szerepel, tehát mindaz a tisztító, hogy mondjam, rituália, amelyet el kellett végezniük Izrael népének, az először tevőlegesen a 4 Mózes 31-ben szerepel, amikor Izrael bosszút áll Midianon, tehát legyőzi Midian népét, és ugye itt a egy pillanat kiírtam, de tehát ebben a részben szerepel először az, hogy ugye miután itt a harc közben ugye halottakat is érintettek, tehát ugyanúgy a teljes katonaságnak a harcba vonultaknak el kellett végezni ezt a megtisztulási szertartást. Egy pillanat, kiírtam valahova, de most nem találom, és nem akarom az egész fejezetet felolvasni. Egy kis türelmet, én most próbálom itt keresni a papírjaim között, hogy hova írtam. Igen, tehát amikor itt a 31, tehát 4 Mózes 31, 18-ból, ugye, hogy de hagyjatok életben minden leány gyermeket, már mint Midian népéből, aki még nem ismeri a férfi való hálást, ti pedig, 19. vers, ti pedig maradjatok a táboron kívül 7 napig, mindaz, aki megölt valakit, vagy megérintett egy elesettet, tisztítsa meg magát a 3. napon, meg a 7. napon is a foglyokkal együtt. Tisztítsatok meg minden ruhát, bőrholmit, kecskeszőr készítményt és minden fa eszközt. Tehát látszik, hogy mindaz, amit előírt az Úr Mózesen keresztül, azt Izrael népe nem is olyan soká, amikor elkezdi elfoglalni, letelik a 40 év, és elkezdi elfoglalni Kánaán földjét, akkor betartotta és megcselekedte. Tehát előbb említettem azt, hogy én nem tennék egyértelmű, teljes mértékű egyenlőségjelet itt a vörös tehén hamva és annak a tisztító ereje és Jézus Krisztus vére közé, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a tisztátalanságot, mert ez az egész fejezet a tisztátalanság körül forog. Az a tisztátalanság körül, ami vagy lehet külső, vagy belső. És ugye itt ez úgy gondolom, hogy külső tisztátalanságnak a engesztelése, külső tisztátalanságnak a lemosása az, ami elsősorban szerepel itt a 19. fejezetben, de nagyon jól tudjuk, hogy ugye van egy belső tisztátalanság is. Van egy belső tisztátalanság, ami kívülről talán nem látható. Ezekkel a rituálékkal, ezekkel az előre elrendelt, hogy mondjam, cselekedetekkel nem tisztítható meg. És úgy gondolom, hogy ahogy Ószövetség emberének is, ugyanúgy az új szövetség emberének is igaz ez a fajta kettőssége. És ez, ha idáig beszéltem már előre a külső megtisztításra, amit itt a 19. fejezetben az ige előír, hadd hozzak egy példát a Jeremiás 2.20-tól kezdve, ami nagyon jól mutatja, hogy milyen az ember belülről, mennyire tisztátalan tud lenni, és mit is jelent igazándiból ez a belső tisztátalanság. Tehát Jeremiás 2.20-tól, amikor ugye beszél az ige Izrael hűtlenségéről, és úgy beszél Izrael népéről, az Úr, mint aki valóban egy hűtlen lett már az Úrhoz, és ennek megvannak a következményei. Tehát a 20. verstől, réges-régen összetörted igádat, széttépted köteleidet, és ezt mondtad, nem akarok szolgálni, de minden magas dombra és minden bujazöld fa alá lefekszel, mint egy parázna. Mint nemes vesszőt ültettelek el, mint igazán valódi magot, hogyan változtál át idegen szőlő vadhajtásával? Még ha lukban mosakszol is, és a szappant pazarlod magadra, bűnöd akkor is szenny marad előttem. Így szól az én Uram, az Úr. Hogyan mered mondani, nem lettem tisztátalan, nem jártam a bálok után? Lásd meg, hogyan viselkedtél a völgyben, ismerd be, mit csináltál, te gyorslábú tevekanca, amely össze-vissza futkosol útjain. Tehát itt az Úr szembesíti Izrael népét azokkal a hűtlenséggel, itt elsősorban azzal, hogy bálványoknak áldoztak, bálványoknak, hogy mondjam, istenítettek, és nem az Úrat dicsőítették, és nem az Úrhoz fordultak, és azzal is szembesíti itt Izrael népét, hogy úgy gondolja Izrael népe, hogy ő nem lett tisztátalan. Holott ez a fajta belső tisztátalanság, belső elfordulás, ennek a belső elfordulása a következménye, ez a fajta tisztátalan, az engedetlenség következménye, ez a fajta tisztátalan, amivel szembesíti az Úr Izrael népét. És ezt azért szeretném idehozni a testvérek elé, mert még egyszer összefoglalva számomra ez az egész fejezet azon kívül, hogy ezeket a jelképeket, ezeket a rituálékat, ezeket az elvégzendő cselekedeteket, amelyek emlékeztető cselekedetek voltak Izrael számára, én azzal kötöm össze, és az volt nekem fontos, hogy ezen a külső tisztátalanság felismerésén, elismerésén és az ennek a, hogy mondjam, elhárításán kívül sokkal fontosabb mindannyiunk számára ez a bajta belső tisztátalanságnak a felismerése. Ennek a belső tisztátalanságnak a megismerése, felismerése és az elhárítása. Ahogyan itt ugye arról beszél az ige, hogy ezt a tisztátalanságot hogyan lehet ennek a tehén hanvával, elegyített forrásvízzel elhárítani. Itt mosakodni kell, hogy 3 nap, vagy éppen a 7. nap után kell megmosódni újra, de azok is ugye tisztátalanok, akik egyáltalán készítették ezt az egész tisztulási folyamathoz ezt a vizet. Tehát ugyanúgy ez a fajta, ez a belső tisztátalanság ugyanúgy ott van minden emberben bennem is, és ez is csak akkor lehet tiszta, csak akkor válhat ez a felismerés után tisztává, fordulhat át, hogyha egy külső segítséget, Jézus Krisztus vérét, Jézus Krisztus erejét, az ő áldozatának az erejét veszem magamra, és ezzel akarok én nap mint nap újra és újra tiszta lenni. Annak ellenére, hogy egyszer átadtam az életemet, de erre a fajta mosakodásra, erre a fajta tisztálkodásra, erre a fajta megújító fürdőre minden nap szüksége van az embernek. Minden nap szüksége van arra, hogy ezt a vért, ezt alkalmazza, ezt használja minden nap maga számára. És ugye ez csak akkor lehet, hogyha ezt a belső tisztátalanságot felfedezi magában, hogyha odafigyel rá, hogyha beismeri, és nem csak hogyha beismeri, hanem alkalmazza is erre azt a fajta bűntörlő vérnek az erejét, ami számunkra adatott, amely Jézus Krisztusban adatott. És egy érdekes gondolat még ehhez a mai ige szakaszhoz, az egyik kommentárban az van írva, hogy ez a veres tehén hanva, amit nincs leírva a Bibliában, tehát nem tudom, hogy mi az alapja. Lehetséges, hogy valami zsidó iratokban van ez leírva, de ebből a veres tehénből Izrael tehát a pusztai vándorlástól kezdve a templom lerombolásáig, mindössze 5 vagy 6 darab ilyen tehenet használtak föl. Tehát ennek a hamvának, a vörös tehén hamvának ugye olyan kevés kellett igazándiból, ennek a megtisztító, forrásvíznek hatásához, hogy csak nagyon kevés kellett. És ez tényleg csak egy olyan dolog, amivel én nem tudok sem vitatkozni, sem megerősíteni, sem cáfolni. De talán én ezt azért hoznám a testvérek elé. Mert hogyha azt vesszük, hogy ennek a veres tehén hanvának, hogy milyen kevés veres tehén kellett leölni ez alatt a több száz év alatt, vagy több ezer év alatt, akkor a másik oldalon ugye azt látjuk, hogy Jézus Krisztus vérének is milyen végtelen hatalma van. Milyen végtelen hatalma van. Hogy nem lehet azt mondani, hogy az Jézus Krisztus bűntörlő ereje, vérének bűntörlő ereje kifogyna valamikor. Meggyengülne valamikor. Elfogyna. Milyen csodálatos ennek az igazsága, hogy újra és újra ennek a vérnek az erejében hihetünk, hogy ez a vér, ez nem gyengült meg a mi életünkben sem, és senki életében nem gyengült meg. Ez a vérnek az ereje, ez ugyanúgy meg tud tisztítani mindannyiunkat, de bárkit. Mióta Jézus Krisztus meghalt a kereszten, és újra, második eljövetekre újra el nem jön. A kegyelem korszakában ennek a vérnek kiapadhatatlan, végtelen hatalma van. Arra, hogy megtisztítsa az embert a bűneitől. És visszatérve még erre a külső, illetve a belső tisztátalanságra, úgy gondolom, hogy új szövetségi emberként Krisztus kegyelmében bízó, abban azt megtalált, és abban bizakodó, és abban járó emberként ugye újra és újra az látszik, hogy ugye ezek a jelek, amelyekről itt beszéltem, ugye a 19. fejezetben az Ószövetségben, ezek egy külső jelek voltak, de ugye amikor arról beszélünk, hogy belső tisztátalanságot akar az ember megtisztítani Jézus Krisztus vérével, akkor nem lehet sosem elfelejteni azt, hogy ez nem megy más, hogy mind a szívnek az átformálásával. A szívnek az átformálásával. Itt arról beszélt a 19. fejezet, hogy nem csak meg kellett tisztítani ezeket, hanem például ki kellett mosni a ruhát, minden olyat, ami ott a halott sátor, tehát abban a sátorban, ahol halott volt, még ami nem volt lefedve, azt mindent le kellett mosni ezzel a vízzel. De milyen csodálatos az, hogy ugye amikor a belső átalakulásról, belső megtisztulásról beszélünk, akkor ennek az alapja a szívnek az átformálása, átadása, újjászületése és az újbóli megtisztulása. Tehát engedni azt, hogy Jézus Krisztus ezre átformáljon. Engedni azt, hogy ő átformáljon minden nap. Aztán még ez a külső meg a belső tisztasággal kapcsolatban, ugye itt beszél az ige, ez a 19. fejezet ugye a külső tisztulásról. De ugye mit jelent igazándiba az új szövetség emberének ez a fajta belső tisztaság, ez a belső megtisztulás? És erre szeretném a testvérek előjönni a Kolossai Levél 3. fejezetét, és abból is Kolossé 3, az elejétől kezdve, tehát Kolossé 3:1-től. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok és ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. És akkor itt jön ez a belső megtisztulás. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznosságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádást, mert ezek miatt haragszik Isten. És akkor itt még van egy hosszabb felsorolás, de én most csak eddig szeretném felolvasni a testvéreknek. Tehát ez a fajta megtisztulás, amiről itt a alapigény beszélt, a 4 Mózes 19, ez a külső megtisztulás, ez az új szövetségben a belső megtisztulásként, ez azt jelenti, hogy öljétek meg tehát tagjainkban, ami erre a földre irányul, tehát a testi gondolkodást, azt, amit újra és újra a vér alá kell vinni, és ennek a gondolatait újra és újra Krisztus elé, keresztje elé kell vinni. És számomra ennek a 4 Mózes 19-nek a mai mondani valója ez. Még néhány dolgot azért szeretnék ehhez hozzátenni. Mégpedig ugye azt is említettem, hogy nem szeretnék egyértelmű egyenlőségére tenni ezen áldozat és Jézus Krisztus kereszt halála között, de ugye a zsidókhoz írt levél beszél elő a Vöröstehén hamváról. A zsidókhoz írt levél 9. fejezete, ezt sokszor szoktuk idézni a gurvacsorakor is. Tehát zsidó 9-ből 11. verstől szeretném felolvasni a testvéreknek. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoronát jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem a világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentébe, és örök váltságot szerzett. Mert ha a bakok és bikák vére is a tehén honva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlan az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holtcselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Azt hiszem, hogy talán egyértelmű mindannyiunk számára, hogy miről is beszél ez a fajta ige. Arról a fajta megtisztításról, arról a fajta belső tisztasághoz vezető útról, amely egyedül Jézus Krisztus vére által lesz a miénk. És talán még ehhez hozzá kell tenni, én itt a 9. fejezetből a 25. verstől kezdve, nem is azért ment be, mármint hogy Jézus Krisztus, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvedni a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt, és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségül. Tehát egyszeri áldozatával örökre megszentelte azokat, akik az ő vérében hisznek, és ez nem egy olyan áldozat, az, amit újra és újra meg kell újítani, nem megújítani, hanem el kell végezni, hanem itt arról van szó, hogy az a fajta mindennapi belső tisztasághoz való út, az azt jelenti, hogy ezt újra és újra, az ő áldozatának erejét, az ő vérének erejét újra és újra használom. Talán ez az, amit kapcsolódik ehhez a 19. fejezethez, és még annyit szeretnék hozzátenni, hogy amikor gondolkodtam, hogy hogy kapcsolódik ma, a mai életünk, a mai mindennapi élet, ami körülöttünk van ehhez a 19. fejezethez, akkor én arra következtetésre jutottam, hogy itt egyfajta megtisztulás van leírva. Jézus Krisztus többször feddi a farizeusokat, az evangéliumokban olvasunk erről, hogy azok a farizeusok bizony ezeket a külső rituálékat, ezeket a külső megtisztulási szabályokat nagyon precízen alkalmazták. De milyen volt az ő szívük? Az ő szívük romlott volt, mert a belső megtisztuláshoz, a belső tisztaság igényéhez addig nem jutottak el. Megmaradtak ennél a külső tisztulásnál. Megmaradtak annál, hogy ezeket a szabályokat, ezeket a törvényeket nagyon precízen, nagyon pontosan betartsák. És ezzel kapcsolatban azért szeretnék a testvérek elé még hozni egy igét. Egy pillanat. Hogy feddi Jézus a farizeusokat. A Máté 23-25-től szeretném felolvasni. Ugye Jézus így feddi a farizeusokat. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és tál külsejét, belül pedig tele van rablásvágyjal és féktelenséggel. Vakfarizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Tehát, amikor ugye ezekről a rituálékról beszélünk Jézus korában, ugye nagyon sok esetben a farizeusok életében a külsőségként maradt csak meg, és a mögötte lévő belső tisztaságítani vágy, az Istenhez való ragaszkodás, a hitbeli ragaszkodás elfoszlott, az nem volt ott igazándiból. Külsőnek az erősítése, próbálták a belsőt kompenzálni, hogy így mondjam. És miért szeretném én ezt a testvérek elé még hozni? Ugye mondtam azt, hogy ugye mai kort is szeretném egy picikét azért górcső alá venni. Ma is nagyon sok esetben úgy gondolom, hogy ez az igazság, hogyha csak a halálról beszélünk, hogy a bűnzsoldja halál, hogy ennek az igazsága és a valósága, ez nagyon sok esetben ugye az emberekig nem akar eljutni, vagy nem szembesülnek, vagy nem akarnak szembesülni vele, marad az, hogy a halott és a halállal való kapcsolat az rituálékba, hogy mondjam, tehát rituálékig jut el. Egyik ilyen rituálé az, hogy ugye magát a halálnak a tényét, és hogy miért van halál, hogy ez a bűnnek a következménye, ez leggyakrabban el van bagatelizálva, és a maga a halál is egy olyan, hogy mondjam, köntösbe van ültetve, mint egy ilyen szükséges rossz, vagy éppen más esetben ugye az újjászületésnek a, hogy mondjam, megelőző aktusa. Tehát egy olyan rituáléba van az egész halál és a halál közeli dolgok csomagolva, ami, hogy mondjam, tehát kozmetikázni akarja ennek a valóságát, kozmetikázni akarja ennek a, hogy mondjam, miértjét, és kozmetikázni akarja ennek a következményét. A miértjét az az, hogy még egyszer mondva az, hogy ugye a halál a bűn következtében jött be, és ez ugye a bűnnek a következménye, a következménye a halálnak pedig az, hogy nem csak a testi élet az, ami végződik itt, hanem a szellemi élet is. Az a fajta lehetőség, hogy Istennel újra közösségbe kerüljön valaki az élete során Jézus Krisztus által, ez a halállal, ez is bevégződik, ez a lehetőség is. És erről ugye ezzel a kozmetikázással, ezzel a elkendőzéssel, vagy éppen ennek a lényegnek az elferdítésével pont ez az, ami nagyon háttérbe szorul a mindennapokban. Én úgy gondolom. És a másik, hogy én is szüleimet eltemettem. Nagyszüleimet, szüleimet eltemettem, és ugye ezek ott vannak az emberben szomorúságként, gyászként, de a másik oldalon hívő emberként mindig az ember azzal találkozik, hogy egy-egy temetés az szomorúság, de ott lehet mögötte annak a fajta öröme, hogyha valaki az Úrban van, akkor az Úrhoz költözik, akkor egy új indul, egy sokkal jobb az, ami elkezdődik az ő számára. De sok esetben ugye egy temetés, egy haláleset csak abban nyilvánul meg, és ennek a, hogy mondjam, tehát ennek a átgondolása csak abban nyilvánul meg, hogy a külsőségekben, a szimbólumokban. És mire gondolok én? Minél nagyobb, díszesebb koporsó, minél díszesebb fejfaj és sírkő, minél hatalmasabb virágcsokrok. Én nem a puritánság ellen vagyok, tehát véletlenül sem azt szeretném mondani, hanem inkább azt szeretném csak kiemelni, hogy sok esetben az ember egy-egy ilyen alkalommal azt érzi, hogy ezek csak egy olyan fajta pótcselekvések, amelyekkel az a másik ember, az a rokon, az a hitvestárs vagy a gyermek, csak utólag valamit szeretne kifejezni, valamit szeretne, hogy mondjam, adni, amit addig nem adott meg. És ugye ezt látom én egy kicsikét ebben a világban, nagyon sok esetben maga a halál, maga a temetés, nem ez jön ki, amit az evangélium által az igazi értelme volna, hogy hogyan lehet a valódi haláltól megmenekülni, mi igazándiból a halálnak, annak a fajta, hogy mondjam, tehát kettős halálnak, amikor valaki úgy hal meg, hogy nem Jézus Krisztusban hal meg, azzal szemben ott van a másik oldal, hogy csak a test az, ami porból vétetett, az, ami megsemmisül, de majd kapunk egy olyan testet, ami romolhatatlan, viszont a szelleme, az Istennek a szelleme, ami benne van minden emberben, az, aki Jézus Krisztusban hal meg, az tovább él. Az nem hal meg, az nem kerül az örök kárhozatra. Tehát ez a fajta valódi igazság, én úgy gondolom, hogy mai világban nagyon ritkán kerül kifejezésre egy-egy temetéskor, egy-egy haláleset kapcsán, és nagyon sok esetben csak inkább az emberek a szimbólumokba temetkeznek, a szimbólumokba próbálnak valami olyan fajta kapaszkodóhoz jutni, ami az ő saját lelkiismeretüket, az ő saját, hogy mondjam, gyászukat enyhíteni próbálja. Holott nagyon jól tudjuk azt, hogy a kimenekedés az Jézus Krisztusnál van. Én ennyit szerettem volna elmondani a testvéreknek erről az ige szakaszról, és várom, hogy tegyék hozzá a saját gondolataikat.